Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt!
Szép jó reggelt, így is van, itt vagyunk ismét a stúdióban, és elindult a Millás reggeli, ma reggeli adása. Jaj,
május 20-án, 6 óra 31 perckor, itt igen? A Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, viszont a mérnök hallgató írt egy olyan jót, hogy ezt akartam ide bügyeszteni, és már most nem találom. Na hát ez jól
na,
indul.
Na, ez pedig így indul, ez
jó,
ilyen.
Úgyhogy akkor mondom, hogy a többi hallgató észrevétel... Nem mondom, előbb elmondom. Ezt a parkolós rát kanyagok gyorsan. Olyan jókat röhögtünk itt a műsor kezdet előtt, hogy... Nem azzal akartuk kezdeni, de megvan az első olyan parkolási büntetésem, Mikulás csomagom, hogy otthon, ahol parkolási engedélyem van, és tehát sikerült ezt is benézniük, hogy egy érvényes parkolási engedéllyel, éves engedéllyel rendelkező autóra is sikerült.
Lehet, hogy nem is benézésem, hanem hát így próbálkozik. Mi? Hát mert úgy próbálkozik, hogy meglegyen a kvótája. Aztán lehet, hogy valaki befizeti, nem?
De tényleg egyébként...
Ez olyan, amikor átteszik más autóra.
Ezt nyugodtan kilophatom, úgyis összeérnek a szálak, vagy érdemes ennek utána?
Ne dobd ki. Szerintem semmit Magyarországon, semmit ne dobjunk ki. Őrizzünk meg minden bizonyítékot, amíg harcoló a kis ember az igazáért.
Viszont ez semmit. Tehát a te parkolós sztorithoz képest ez semmi. Hát megkérlek, hogy tedd közkincsét.
Mert fölött megbüntettek, mert 100-as volt csak nálam, nem működött az SMS-es parkolási rendszer, és amíg elsétáltam a közeli éjjel-nappaliba, hogy váltsak pénzt, hogy be tudjam dobálni az automatába, addig megbüntettek.
És ez hány perc volt kb?
Nem tudom, 12, vagy valami ilyesmi. Aha. Hát azt mondom, ez hihetetlen. És ott van az iroda a közelben, ott lent ott a benzinkút mögött, a kis utcában, a Dunapart felé. Nem is tudom, milyen utca az. Mindegy, oda lementem, és reklamáltam, hogy mi a helyzet. Mondták, hogy teljesen igazam van, abszolút méltányosságból is, meg mindenből elengedik. Kimentem, és ott is megbüntettek a ház előtt, amíg reklamáltam. Úgyhogy akkor kaptam a másodikat.
És akkor megint mentél vissza, megint kell.
Igen, de az már jós volt elvileg, csak én nem értettem. Én elpróbáltam elmagyarázni, hogy én egy sérelmet jöttem jogorvosolni. Tehát, hogy
hát addig is tessék parkolási díjat fizetni. Hát így van.
Figyelj, ez úgy volt, hogy az élet akkor eldöntött, hogy engem aznap megbüntetnek, és nekem nem kellett volna ugrálni. Elment vele egy másfél óra, tök fölöstögesen. De figyelj, nem ezzel szerettem volna kezdeni.
Na figyelj, azt már kitapasztaltam, csak hogy itt a ökörködés helyett valami hasznos tipp is legyen, hogyha te fizetsz, és pont elmész valahova, éppen megveszed, és pont odaér addig, és megbüntetnek, akkor azt nem kell külön már jelezni. Tehát az 5 perces ráhagyási határidőn belül összeérnek, nem ott összeérnek a
számok. Semmit nem kell csinálni.
Azt már ki se küldik, tehát igen. Tehát ilyen van. Tehát elmész, megkeresed, vagy...
Látod, de lehet, hogy azt, aki nem tudja, és elmegy, és befizeti a csekket, annak örülnek.
Azt nem tudom, hogy...
Na látod.
Azt nem tudom, hogy mondják-e neki, hogy...
Biztos, hogy nem mondják neki.
Hogy ez már elvileg nincs. Hát ez egy jó kérdés, látod. Én optimista vagyok az emberiséget illetően, ja. És a parkolási társaságok emberiséghez való hozzáállását is illetően. Szerintem akkor azt mondják, hogy de hát ez a rendszerünkben nem szerepel. Ez tévedésből került kinyomtatásra az ön autójára.
Van,
ezért feleslegesen fáradt be hozzánk is. Jó utat ki, és szép napot kívánunk.
Én azt szerettem volna kérdezni tőled, műsorvezető, hová visz, műsorvezető úr? Fogkrémet veszel? Vegyél a gyerekeknek
nem,
is.
Nem, óriásit buktam, van otthon két tubussal, úgyhogy ja. Sajnos nem tudok élni ezzel a fantasztikus.
Tudod, hogy mire utaltam erre a kiváló kis videóra?
Ja, nem, nem akkor láttad? Nem.
Azt hát akkor kérlek szépen. Én azt gondolom, hogy... De arra, csak hogy...
Ja, van róla videó.
Nagy Márton miniszter úrról van egy videó, hogy száll be a liftbe, és kérdezi a kollégáj, hogy hová mész, miniszter úr?
Ne, jó, ezt nem
és mondja, hogy, ja, ne. Hogy már megyek fokrémet venni. Életbe lépett a rezsi árcsökkentésnek ez a fázisa, és ha már ott vagyok, veszek a gyerekeknek is, mondja Nagy Márton miniszter úr a liftbe. Én azt gondolom, hogy a szekunder szégyen az csak azért nem jelentkezett nagyon erősen a videó kapcsán, mert gyakorlatilag kioltotta belőlem a hétvégi karcosok klubja. Tehát az volt az, ami... Tehát ott aztán tényleg, mint John Travolta, vagy hát Vincent Vega, ugye az emberi nézelődött körbe-körbe, hogy most mi van?
Hát
mi
akkor, van? Akkor az jó, nem?
Tehát, persze, hogy jó.
Ha így nézeget
abból
valamint,
a regényből, vagy... amit egy egyébként deklaráltan meleg ukrán származású ember írt, ugye? Tehát az, aminek a címe a Harcosok klubja.
És hol itt a probléma?
Semmi. Ami egyértelműen a skizofréniáról szól, ugye arról, hogy konkrétan...
Hát akkor örülnöd kell, hogy skizofrén abszolút, a rendszer.
Én nem a rendszer skizofrén, én ezt egy ilyen beismerő vallomásnak nyugtáztam ezt az egészet, hogy a szuperego végre átüzent valahonnan, hogy hello, itt vagyok. Na mindegy.
Én csak egy dolgot kérnék, légy szíves, ne küld át nekem azt a videót.
Hát azt meg fogod kapni, ugyanúgy, mint én a büntetést.
Szeretném elkerülni akkor.
Na jó. Ma van a méhek világnapja 2018
óta. Na megint, már volt egyszer ide. Tényleg. Nem? Több is van ebből is? Vagy csak
tudom.
Ilyen gyorsan lehet, peregnek a napok?
Hogy... Sok méh van, és mindegyiknek van egy... De 2018 óta május 20-án van a méhek világnapja, és Bernát, illetve Felícia nap van, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot minden kedves Bernát, illetve Bernárd nevű hallgatónknak is. Úgyhogy fú, de jó lehet Bernárdnak hívni valakit. Az egy kiváló márka, és hogyha rá lenne nyomtatva a palackra, az nem egy üdítőital, hanem egy nagyon jó itóka. Na mindegy.
Na látod, erről se jutott eszembe, de neked meg igen?
Hát igen, na jó. Mi az évfordulók közül kiemelünk egy párat?
Emeljünk, amint hajlandó lesz a laptopom oda.
A nemzetközi méteregyezményt aláírták 1877-ben. Ha valaki nem tudta volna, akkor 1875 óta méteregyezmény van, ami a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal megalakulása is volt egyben.
Méter.
Innentől kezdve szépen mindenki megegyezett róla, hogy mennyi az annyi, az egy méter. És ami neked van, 1927 Charles Lindbergh New Yorkból elsőnek repüli át 33 és fél óra alatt az Atlanti óceánt, és 5810 kilométer megtétele után leszáll a párizsi Le Bourget repülőtérre. Illetve a Pan Am, hogy Pan American Airlines elindítja első transatlanti járatát 1939-ben, úgyhogy nagyon klassz kis dátumok. Ezek a születésnaposok közül pedig kit emeljünk ki? Hát például emeljük ki Levente Pétert, magyar színész, rendező, színpadi szerző, tanár, 1943-ban született.
Csák Elemér. Újságíró, szerkesztő, riporter, műsorvezető, sok-sok éve nem hallottunk róla, de gyerekkorunkban ő nagyon sokat külpolitikai vonalon mozgott ő, hogyha jól emlékszem, elsősorban. Aztán Schuster Lóri. Most mi van?
Ja, ha egymás mellé rakod Schuster Lórit és Shert, akkor melyikőjük néz neki idősebbnek?
Jaj, de undoknak tetszik.
Miért?
Szerintem Cher nagyon jól néz ki.
Hát én nem mondtam, hogy... Hát én meglepődtem rajta, hogy 3 évvel Schuster Lóri előtt született Cher. Legalábbis a hivatalos adatok szerint, mert szerintem ezt lehet ott módosítani, hogy Cher 1946, 64, 70, valahogy, és mindegyiket elhinnéd.
Amúgy igen.
Úgy, hogy neki is születésnapja van.
Lucélia Santos.
Ah, tényleg. Izaura.
Brazil producer, rendező, Izaura.
Akiről még, aki miatt még gyűjtöttek is annak
igen,
idején.
A korábban színésznő
igen,
is volt.
Igen. És Petr Cseh, illetve Iker Casillas egy évvel különbség van köztük. 81-ben Iker Casillas, 82-ben Petr Cseh. Válogatott labdarúgók mind a ketten, spanyol és cseh. Úgyhogy őket ünnepeljük. Ők a híres születésnaposaink.
Na, akkor most gyorsan, akkor a hallgató üzeneteket ráátugrok, amit itt a a parkolási hülyeségek miatt kihagytam. Dékhatás ideje 25 perc 36, ez átlagos. Hát, hogyha a Szerencs utcai lámpa 3 váltással volt abszolválható, de ez most egy viszonylag késő érkezést részéről, de azért az nem annyira jó, hogyha még fél hét előtt olyan lassulás van már az M3-as bevezetőn, úgyhogy erre érdemes tehát készülni. Lőpapa megint fázik egy kicsit, de tegnap azért megírta nekünk, hogy miért fázik, úgyhogy nem poénkodunk az ő fázásán,
a hallgatónak, hogy ez tiszta fázásán. Szomszédok volt ez a Nagy Mártonos, hát az abszolút.
Egy szomszédok stílusban
igen,
készült videó?
Teljes mértékben.
Nem lehet, hogy szándékos? Az egy stílus paródiának készült?
Lehet, de én nem parodizálnék ilyen pozícióban, ilyen teljesítménnyel, de mindegy, ez az én dolgom.
Mint a belga nemzeti dal feldolgozása, amelyről elérkezett a hír hozzánk, hogy nagyon tetszett neked. Jó, nem provokállak kérdésekkel, és bosszantalak tovább, azt mondja, hogy...
Mármint a lemezről, az egész új lemezről?
Nem, az egész lemezről, de hogy a...
Én végighallgattam az új lemezt.
Balázs azt mondta, hogy nem nyert el a tetszésre, a rap paródia sem, mármint a nemzeti dal, de hogy...
Hát nézd, ez egy olyan dolog, hogy attól függ, hogy minek.
És nagyon sokáig röhögtem rajta, és többször meghallgattam, úgyhogy ezen mulattunk éppen tegnap.
Én azt mondtam, hogy még be kell fogadni ezt az egészet. Zeneileg nem találták el a stílusomat, ez egy dolog.
Egyszerre tömény. De hát De gyakorlatilag...
Volt, amikor szuper módon eltalálták.
De minden dal gyakorlatilag más stílusban van most is, tehát ebben nincs
nem,
változás.
Nem. Nagyon sablonos szerintem.
Igen, jó, én még csak a felét össze-vissza.
Egy-két dal van, ami nem úgy van megfogalmazva, de egyébként szerintem hiányzik a sziporkázás belőle.
Aha.
Az, amit megszoktunk korábban, amikor egy számot végig tudtál hallgatni, akár évek alatt is találtál benne mindig valami újat, valami érdekeset. Uh-huh. Ez nekem hiányzott, akár még ugye a legutóbbi lakógyűlés megidéző sztori is hiányzik belőle, de mondom, ez egy ízlések és pofonok sztori, úgyhogy abszolút elfogadom, hogyha valakinek meg nagyon bejön.
Hát egy hallgató összefüggést vél fölfedezni az annak idején Iza urának gyűjtők, és az általad említett trollhadseregbe beszervezette közös halmaza.
A karcosok klubja.
Jó, szerintem jó, oké. Nem értem.
Először ki kell onnan gyomlálni az oda nem illő egyedeket, amit így el is kezdtek, de kár, hogy fotók alapján sikerül. Egy pár öngolt azért rúgtak ezzel. Na mindegy.
Egy nagyon komoly, viszont hatalmas nyereséggel kecsegtető problémát vett föl mai félpercesében Gézu. Este bevallom, sokszor csak kicsusszanak a cipőmből, kifűzés nélkül, a sportosból is, a fényes lépőből is. Szerintem, aki kitalálja a becsusszanás megoldását fűzés nélkül, milliárdos lesz a jogdíjban, majd megegyezünk.
Gizu, ez nagyon ráéreztél, mert most ezzel márkázza magát az egyik nagy gyártó, igen. És kimondottan úgy, hogy tehát nem is mondom ki, mert az már reklámnak minősülne, tehát, hogy most ezzel turnézik az egyik nagy gyártó, hogy van ilyen. Úgyhogy egyre jár. Egyébként kicsusszanni ér. Na jó, gyorsan zenéljünk egyet, és akkor utána nézzük meg, hogy mi történt.
Na, mit hoztál?
Kélek szépen, megjelent a Goose új lemeze, ami nekem nagy óriási kedvencem, és megmondom őszintén, még nem fejtettem meg, hogy miért Dustin Hoffmannak hívják ezt a számot, mert annyira nem a vokális részekre koncentráltam, hanem a zenére. Szerintem nagyon jó lett. Volt egy pár ilyen kicsit ilyen álmodozós albumuk, és ezután szerintem ez egy nagyon jó album.
Hát én 20 éve nem tudom, hogy a Gorillaz Clint Eastwoodjának miért Clint Eastwood a címe, de van még néhány ilyen, igen.
Szóval az a címe a lemeznek, hogy Everything Must Go, és arról jön a Dustin Hoffman, ami szerintem mutatja azt a zenei dinamizmust, ami ebben a zenekarban van.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Na, zenek alatt lefutottam gyorsan fogkrémért, és most már van a gyerekeknek is, úgyhogy már csak fogkefét kell venni. Remélem, hogy a következő zene alatt az is sikerül, ne nézzük, mit írnak a lapok.
Az is benne van, meg sem néztem be.
Ja? Az nem... Ja,
az is toppos.
Hát remélem, hogy az is...
Hát mit ér a stoppos
különben
fogkrém,
hogyha
a fogkefe stopp nélküli? Nem emlékszem a listára, sajnos nem követem annyira nagy figyelemben.
Ennyire, mert egészen megdöbbentő dolgok történtek. Például Donald Trump bejelentette a tárgyalások után, hogy hát egy olyasmibe keverte magát az USA, amiben nem kellett volna.
Ma mire gondolsz?
A ukrán, orosz-ukrán háború. Tehát, hogy ez a Donald Trump a következőt mondta a telefonhívások után. Beszélt ugye Putyinnal jó sokat, és utána Zelenszkivel is. És azt mondta, hogy...
Hogy ahonnan elkezdődnek a...
Igen,
ez a headline ez volt.
A Kreml hogy... Kremlin rögtön cáfolta ezt az egészet, tehát, hogy nem így van. Mindegy, azt mondta úgy, hát, hogy nem tudja, hogy most mi lesz, és lehet, hogy nem is kellett volna ebbe az egészbe belekeveredni.
Hát akkor volt sok értelmenek az egésznek.
Mint ahogy ugyanott az vagyunk, összes többi tehát, dolognál, tehát pont úgy, amit láttunk.
Pont oda ugyanott van. Tartunk, ahol előtte ezek szerint?
Nem
mert
lehet
a hangzatos
szerintem
bejelentés megvolt.
Nem ott, ahol előtte, mert ugye amikor bemegy egy elefánt a porcelánboltba és rombol, akkor már ugyanúgy, most, mint a világgazdaságot, nem lehet nem, mindent helyre pofozni.
Már most úgy értem, hogy tegnap előtt. Tehát ugye, ha ott, amikor beszélgettünk Botondról, akkor induljunk onnan. Az oroszok igazából nem akarnak.
Ja, igen.
Megállni és
igen.
Húzzák
hát
az Zelenszky időt.
Ugye azt mondta, hogy ismételte, hogy lehet folytatni a tárgyalásokat, és tök jó is, viszont az fontos, hogy egy tárgyalási folyamban mindkét félnek meg kell egyezni a feltételekben. Tehát, hogy...
Igen. Jó, de hogyha az oroszok azt mondják, hogy igen, persze, tárgyalunk, beszélünk Trumppal, és a végén az jön ki, hogy amikor meg konkrétan eljutunk oda, akkor mondanak egy olyat, amit nyilvánvaló nem lehet elfogadni, akkor gyakorlatilag ez toporgás, legalábbis már tárgyalást ügyben, meg béke folyamat ügyben. És akkor úgy érzed, hogy akkor a Trump most ismét eljátszhatja, elbábozhatja, hogy ő megpróbálta, ő mindent megtett, igen. De most már akkor kihúzza magát, mert hogy az igen, ő rendkívüli erőfeszítései ellen, amit ember megtehetett, annak ő a 20-szorosát megtette.
Igen.
És ennek ellenére sajnos az meg már nem az ő sara, úgyhogy innentől kezdve pont ez az egész. Erre gondolsz, hogy
igen,
ebbe az irányba haladunk.
Tehát inkább szerintem a mondat volt a lényeg, hogy olyasmibe kevertük magunkat, amiben lehet, hogy nem kellett volna. Tehát, hogy igen. Hogy
na most két hete pont ugyanilyet mondott, amikor az akkori kísérlete kudarcba fulladt, akkor utána volt néhány napig, hogy jaj, de most már berágott a Putyinra, most már nem annyira az oroszok nótáját fújja, akkor volt ez a kísérlet, hogy na hát talán legmagasabb szinten találkoznak, azt pontosan lehetett tudni, hogy a Putyin nem fog elmenni.
Talán a BBC
sejteni
megkérdezte.
Nem ment, tehát ugyanott vagyunk, mint három hetena.
Vagy a BBC, vagy valamelyik nagyadó, most nem emlékszem, mert többen kérdezgették egymás után a sajtótájékozatom, hogy utána, hogy mi a helyzet, és vagy van-e vörös vonal, van-e red line, és mondta, hogy igen, de azt nem akarja elmondani, hogy mi az a vonal, mert hogy az még bonyolultabbá teszi a tárgyalásokat.
Nem lehet, hogy neki bonyolult lett volna elmondani?
Na mindegy. A másik megdöbbentő kutatás írja a portfolio.hu. A másfél fokos határ átlépése visszafordíthatatlan károkat okoz.
Na de hát ebben mi az új?
Hát az, hogy eddig azt lehetett
rajta,
gondolni, hogy ha sikerül visszahűteni a bolygót a másfél fokos határérték alá, akkor, ha ezt már túlléptük, akkor helyreállnak például a világ gleccserei, de egy új kutatás szerint évszázadokig nem fognak helyreállni, még akkor sem, hogyha visszahűteni az emberiség a bolygót a másfél fokos határérték alá, hogyha azt már átléptük, jelent meg. Na most ez egy ilyen jó reggelt, tehát, hogy ezt elmondták ezerszer.
Ebben semmi új nincs.
De a kutatásban az az új, hogy tényleg azt gondolták, hogy sokkal gyorsabban helyre áll.
Értem.
Ha, és amennyiben. Itt az a probléma, hogy
eleve,
nem.
De hát eleve meg se fogjuk csinálni. A visszaállítás se.
Valóban, csak hogy ha tehát esetleg ez... mindenki észhez kapna, és azt mondaná, hogy ez a közös ügyünk, mert különben mind elpusztulunk, akkor is.
Ja.
Lehet, hogy évszázadokig nem állnak helyre a gleccserek. Erre mondtam, hogy...
Lekutattuk az álomvilágnak a
igen. Na,
szenárióit is.
Ennyi.
Aha, egyetlen. Jó.
Van-e még neked valami, vagy van-e valami?
Igen, rögtön, csak most egy másik eszközön kell, hogy megnyomnia, mert az elsőnek a belassulása után elkezdtem többet nézni egyszerre. Hát a 24.hu azt nézte meg, hogy az alkohol stratégiával hol tart a kormány, de gyakorlatilag sehol. Lehet, hogy ehelyett jött a kocsma támogatási
igen.
program, de hogy magával az alkohol stratégiával ott nincs előre.
Hát,
haladás.
Az nagyon szomorú,
bejelentették,
mint
mondták,
kiderült ugye sokszor, tehát... hogy nem iszunk többet per capita, viszont sokkal rosszabbul és rosszabb struktúrában, tehát konkrétan ilyen alkoholizáló ivást folytat a magyar is, egyébként nem csak a magyar, de például a franciák is, az olaszok is egyébként többet fogyasztanak, csak normálisan csinálják, és így nem lesz olyan baj belőle.
Azért nézték meg, mert volt egy válasz valamelyik kormányinfón 2 hónappal ezelőtt, hogy van egy ilyen megkészülés, megnézték, és aztán, ha jól olvasom, akkor igazából nem találták a nyomát. Nagyjából ennyi a lényeg alapvetően.
Szintén még a portfólió extra profit adók, megjöttek a kormány legújabb tervei. Teljessé váltak a tervek. A költségvetésről szóló törvényjavaslat, valamint adócsomag után benyújtotta ugyanis a napokban a jövő évi költségvetés fejezeti köteteit a minisztérium, amelynek legérdekesebb része a Nemzetgazdasági Minisztérium középtávú frissített makrogazdasági előrejelzése, valamint a büdzsé főszámai 2026 után. Ebből kiolvasható például az is, hogy a kormány 2027-től megint nem számol az extra profitadókból származó bevételekkel. Úgyhogy itt lehet ezt elolvasni.
Nagyon vicces volt a Telex cikke a tegnapi Liverpool meccsről, ahol világklasszis, hát nem szó szerint, de klasszis megoldásként, fantasztikus dologként írták le Szoboszlai Dominik gólját, amiről aztán az őt közismerten nem kedvelő korábbi púljátékos azt mondta, hogy szerinte simán lecsúszott a lábáról, és beesett a kapuba, hogy beadásnak szánta, és így gól lett belőle. Utána először ezzel frissítették a cikket, utána meg kénytelenek voltak azzal, hogy maga a gólszerző is elismerte, hogy ez történt. Tehát igazából egy véletlen hálóba esés. De nagyon szép volt az íve, gyönyörűnek tűnt tényleg elsőre. Minden, így legalább most a bulvárlapok is csámcsoghatnak rajta. A gólöröm kapcsán utalt arra a legjobb magyar labdarúgó.
Akkor mellé tenném...
Hogy babát várnak.
Ja, babát várnak. Éve. Szuper, legfontosabbat nem mondtad. Évről évre rosszabbul él a nyugdíjasok többsége, egyre csökken a nyugdíjak reálértéke, olvasható a Népszavában. Mindig beszámolunk erről, hiába a hangzatos jutatások és minden, ez nagyon durva. Ráadásul az is, hogy nő a nagyon kicsi nyugdíjra rendelkezők száma is, több százezres már a mértékük. Figyelj, ezt a Népszavában lehet olvasni. Nagyon-nagyon elcsúsztunk idővel, úgyhogy folytatjuk gyorsan a tőzsdével.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Alacsonyan kezdett a leminősítés miatt, és a végére mégis pluszban zárt Amerika.
Kész. Moody's.
Ennyi.
Moody's leminősítés, így van, pluszban zárt, közben széttépték a magyar tőzsde sztárját, nagy forgalom mellett rallizott a nyomda
megint,
a
igen.
Magyar tőzsdén. Napok kedvezőtlen óta. Hangulat ellenére, így van. Egyébként eséssel zárt a magyar tőzsde, a MOL, a Richter és az OTP esett olyan 0,5%-kal, az OTP 1,5%-kal, a Telekom 2%-os plusszal még mindig szuper jó volt a tőzsdén. Amerikáról semmit nem akarsz mondani?
Tényleg ennyi volt a Moody's leminősítés pénteken, mínuszos volt Európa és mínuszban nyitott Amerika, és a végére napon belül emelkedéssel átmentek pluszba. Ennyi.
Na hát akkor.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, a hírek után pedig folytatjuk a Millás reggelit, és beszélünk például arról, hogy vesztett az ultranacionalista Simeone a romániai választásokon, de valóban veresége az, hogy ilyen erősen, ennyire fel tudott erősödni George Simeone, úgyhogy 46%-ot kapott, úgyhogy azért az egy elég sok szerű volt sok mindenkinek. Persze az első forduló után nyilvánvalóan sok mindenki örül, aki az európai értékeket képviselő pártra szavazott, illetve amellett tette volna le a voksát. Pászkán Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértőjével beszélünk.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. A pontos idő 7 óra.
10 perc. Már megint leállt az órád? Nem töltötted fel a hajón.
Nem a föltöltés. A...
Kimerült az elem.
Tudod, amikor a magad felé fordításnál bekapcsoló világítás problematikájával még küzd.
És értem. Hiába, teljesen le kell kapcsolni.
És amikor hiába rángatod a karodat, és szeretnéd megnézni, ilyen apróság, de egy alternatív forrásból is meg tudtam nézni, hogy 7 óra 11 perc van, úgyhogy szerencsére ez már olyan nagy problémát nem okozhat. Úgy elvonta a figyelmemet, hogy elfelejtettem elmondani, hogy Kántor Endre a stúdióban.
És Ács Gábor a stúdióban.
És itt vannak a hallgatók, és várjuk továbbra is az üzeneteket. A telefonszám az a monitor alján található, mindjárt felolvasom, 0636 980 980.
Ez nagyon jó. Jöjjenek akkor a budapesti hírek.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Nézzük ezt a hidat gyorsan. Mert
nézzük a hidat, igen. Közben a türkök miatt le van zárva a félváros.
Igen,
de továbbra is.
Azt harsogjuk folyamatosan. Van, tegnap is elmondtuk.
Fontos.
Csak ne felejtsétek, ma a közlekedés.
A Dunahíd, az a Váci Dunahíd, és úgy tűnik, hogy Tarnai Richárd főispán elkaszálta a Váci Dunahíd engedélyét. Nem lesz az egészből semmi.
A kormányhivatal, amelynek ő a vezetője, tehát oké, persze így is lehet.
Hát így írták a budapestkörnyéke.hu-n kicsit hát ez mérges cikk, hangnemben.
Igen, ez a cikk a brit sajtóban elharapozó stílus követi, tehát hogy a hátteret, meg hogy mi állhat itt mögötte, meg hogy van, mérsékelt figyelmet fordít. Benne van, hogy melyik...
Mi áll mögötte?
Ugye nem nagyon derül ki a cikkből, meg ellenben a cikk kétharmada az a random emberek kommentjeiből alkotott véleményeknek a kopizása és ismertetése. Annyi van, hogy három útvonal volt, vagy három potenciális nyomvonala volt a hídnak, a Váci melletti Dunahídnak, illetve az odavezető új közutaknak, és mindegyikkel volt valami probléma, és mindegyiket elmeszelték.
Ugye az észak és déli nyomvonal ellen környezetvédelmi szempontok szóltak, a belvárosi ellen pedig műemlékvédelmi kifogásokat talált a kormányhivatal. Most ez egy olyan dolog, hogy miközben ez így műemlékvédelmi kifogások, ez tök jó, hogy ilyen kifogásokkal élnek. A másik oldalon meg ugye gyakorlatilag eltakarítanak olyan műemlékeket gond nélkül, amik útban vannak. Láttunk ilyet most például Tokaj belvárosában.
Engem az érdekelt volna még, hogy kik itt a támogatók, kik az ellenzők, kik és hogyan és miért költöttek már ugye több száz milliót a tervekre, előkészítésekre, láttuk a látványterveket, mindent, hogy akkor ez furcsa ez, hogy ennyi mindent elköltünk, aztán utána kiderül, hogy nem készülhet el, ráadásul lehet, hogy nem is utólag derült ki, mert ezek a környezetvédelmi aggályok, ezek már évek óta napirenden voltak, erről már sokat hallottunk. Mindegy, csak nem állt össze a fejembe a kép ebből a cikkből. A lényeg az, hogy ez a friss új információ, ez a múlt hét végi, a cikk szerint, hogy most a kormányhivatal elmeszelte mindhárom nyomvonalnál a környezetvédelmi engedélyt.
És akkor gyorsan még egy hír, hogy beépülhet Józsefváros egyik legrégebbi üres telke, mert hogy társasházak, illetve kollégium és új zöld felületek és közösségi funkciók is szerepelnek abban a beépítési koncepcióban, amely a diószegi Kőris-Szesz gyár utcák találkozásánál fekvő üres telek hasznosítását célozza. És lehet olvasni az építész fórumon, hogy meg terveket is látni arra, hogy hogyan hasznosítanák újra ezt. A Józsefvárosi Önkormányzat május 21-ig várja a lakosság véleményét a projektről. Az Art One Architect Kft. Építésze készítette, Menyhárd Gergő a terveket, és ezeket érdemes megnézni, és ezeket lehet véleményezni Józsefvárosról tehát.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Egy legendás brazil énekesnőről nem emlékeztünk meg, amikor idén februárban elhunyt, mindössze 76 évesen, és ő az, aki már a 60-as években megjelent a brazil könnyűzenei szénán, és elképesztő sikereket halmozott. Lilian Knappról van szó, aki Lilian néven énekelt egyébként a szóló karrierjében. Kiadtak most több olyan lemezt, ahol az életművét összefoglalták, és ebből találtam egy zseniálisat. Mégpedig a kislányom hívta fel rá figyelmem.
Nem mondott tényleg.
Úgyhogy...
Hát ő hallgatja, és mondta, hogy...
Igen, ő hallgatta, mert ugye most jött be egy pár olyan compilation, ami arról szólt, ilyen összeállítás, ami kimondottan azért jött ki újra, vagy remixelve, vagy pedig remasterelve, mert elhunyt az énekesnő, és akkor így ilyen tiszteletadásként, és megjelent egy 25-ös album, ahol a nagyon nagy slágerei vannak, és az bedobta neki, gondolom, az érdeklődési köre miatt, és megmutatta, hogy nézd már, ez tök jó, és valóban tök jó, úgyhogy hallgassuk a csodálatos, legendás, gyönyörű hangú Liliant.
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
Na hát érdekes volt a helyzet a romániai választásokon, ugye a második fordulóban egy óriási fordítással nyerte meg az elnökválasztást Bukarest polgármestere, akit ugye az RMDSZ is támogatott, mert hogy nem állt jól Nikus Ordán az első fordulóban, és az ultranacionalista George Simeon volt az, aki jobbnak mutatkozott. Itt most egy rekord részvételt lehetett látni, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy hányan szavaztak többen, mint az elsőben, de ezt elmondja majd nekünk Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Hát a rövid válasz az körülbelül azt mondja 14 millió, másfél millióan, 9,5 millió ment el az első fordulóra, és valamivel több, mint 11 millió a második fordulóra.
Hát akkor az a 900 ezer szavazat, ami körülbelül volt a különbség, Dan 54%-ára, amivel ugye behúzta a második fordulót, az nagyon kellett.
Hát mindenképpen az ő esetében előre is lehetett tudni, mármint én előre azt mondtam, hogyha részvétel tehát neki akkor van esélye ledolgozni a 20%-os részvételi, vagyis 20%-os hátrányát Simonnal szemben, ha az addig jött, a korábbi 53%-os részvétel helyett 63 és 65 közötti részvételi arány lesz. 64 lett, tehát a kettő között, úgyhogy és azt is sejteni lehetett, hogy tartaléka nagyobb van neki, mint Simeonnak, aki nagyjából az első körben maximális szintre vitte a mozgósítást. Tehát igazából ő már nem nagyon volt honnan mozgósítani, mert az ő szavazótábora annyira eltökélt volt, hogy az első körben is elment, és vagy rá, vagy Viktor Pontára, volt szociáldemokrata miniszterelnökre szavazott, akinek viszont ugyanazok voltak az üzenetei. Aha. Tehát lehetett látni, hogy ez az 5,1 millió tábor az, amelyikre lehet számítani, vagy számíthatott, és az már maximálisan elment az első körbe, vagy egyikre, vagy másikra. Ha ezt meg lehet növelni, tehát nagyobbra lehet növelni a részvételt, mint ennek a duplája, akkor lett volna, vagyis volt esélye Nikus Ordánnak, és hát ez így is történt.
És ebből mennyi a magyarok szerepe? Tehát az, hogy a Székelyföldön, a magyar többségű megyékben 90% körüli arányban szavaztak a bukaresti polgármesterre.
Hát mindenképpen ennek pszichológiai jelentőség van elsősorban, tehát tárgyalás technikai jelentőség, nem is pszichológiai, tehát tárgyalás technikai jelentősége van, hiszen az RMDSZ a most elinduló koalíciós tárgyalásoknál felmutathatja, hogy teljes mellszélességgel kiállt a magyar közösség. Ugye ez elég lesz, ne? Én most így nem mondanám el az ellenérvet, de hogy ez elég elég lesz-e a koalíciós tárgyalásokon, ez majd az elkövetkező hetekben fog kiderülni.
Igen, mi most, ez hogy néz ki egyébként? Ugye a kormány is lemondott az előző, az első forduló után, mert hogy az ő jelöltjük nem került be a második fordulóba, hogyan lesz itt a kormányalakítás, milyen kormány érkezhet Romániába?
Hát ez egy nagyon, nagyon, nagyon kacifántos kérdés és kacifántos választ igényel. Senki nem tudja. Amit tudunk, az néhány nyilatkozat. Egyik nem olyan jó, a másik meg, hát majd meglátjuk. Tehát a nem olyan jó, tehát a jó nyilatkozat az, hogy Nikus Ordán azt nyilatkozta, hogy egy négypárti koalícióban, illetve egy kisebbségi frakció által támogatott koalícióban gondolkodik. A kisebbségi frakció azt jelenti, hogy a nem magyar nemzeti közösségeknek alanyi jogon van egy-egy képviselőjük a román alsóházban, és ők egy különálló frakciót alkotnak. Tehát ő egy szociáldemokratákból, nemzeti liberális pártból, RMDS-ből, Mentsintek meg Románia szövetségből álló koalícióban gondolkodik, és hát most erről akar tárgyalni. A gond az, hogy Janusz Mostyánó, a Mentsétek meg Románia Szövetség egyik véresszájú erős embere.
Ebből indult maga Dan is, ugye?
Ebből zárták ki, amikor túl konzervatív volt a pár többi tagja számára. Most megtalálták, meghekkelve a saját elnöküket, megtalálták őt a kampányban. Aha. Tehát az látsuk, a Mentsétek meg Románia a saját elnökét indította a választáson, majd kifarolt mögüle a szavazatok és az aláírások leadása után.
Hát
úgyhogy itt volt egy kis... Igen, volt itt egy kis kavar a kampányban, és ennek az erős embere azt nyilatkozta két nappal az első forduló után, amikor még úgy tűnt, hogy a magyar szavazatok nélkül semmi esélyük nincs, hogy ők egy szociáldemokratákból, nemzeti liberális pártból és uszéréből álló koalícióban gondolkodnak. Tehát azért nehéz elképzelni, hogy nem jutott éppen eszébe az RMDS neve. Tehát csak azért nem említettem, mert hogy is hívják a tudjátok, vannak azok a magyarok, hogy hívják annak a pártját típusú akármi. Tehát nem, látható, hogy vannak ilyen cirkuszok. Most még annyit tudunk, hogy tegnap, ha jól tudom, igen, most kicsit összemosódnak a napok, de tegnap Illie Bolozsánnal, az ideglenes elnökkel tárgyalt, aki esetleg felmerülhetne kormányfőjelöltként. Hát majd meglátjuk, itt vannak azért zűrők, a Szociáldemokrata Párt elnöke állítólag ma benyújtja a lemondását, akkor ott elindulnak a párton belüli harcok, és ráadásul még van egy zavaró tényező, mivel a főpolgármesteri tisztség megüresedett, megindul a koalíciós társak közötti háború, hogy ki, tehát a főpolgármesteri címért.
Bukarestben.
Tehát így nehéz lesz, vagy ha csak nem tudnak megegyezni abban, hogy végül kiinduljon, akkor nehéz lesz itt úgy koalícióról beszélni, hogy közben egymást gyalázzák a főpolgármester tisztségért folyó kampányban. Ráadásul a Szociáldemokrata Párton belül már két jelölt is van erre a tisztségre, szóval
a
káosz még csak ezután következik.
Én úgy fogalmaztam, hogy óriási fordítás volt ugye Nikus Ordántól ez az egész, viszont a másik oldalon pedig nagyon aggasztó George Simeonnak az előretörése, és ez a nagyon erős maga, amit meg tudott mozdítani. Tehát, hogy igazából valóban vereségnek fogható-e fel ez a kérdés, amit ő elszenvedett?
Ez szintén nem nagyon nehéz egy nappal, tehát most ott én igyekszem minden csatornát, vagy minden forrást nézni, és minden tábor forrásait nézni, és most látom, hogy a hozzá leginkább közel álló hírcsatornákon, hírtévékben most a gyász feldolgozása zajlik, tehát a különböző stációk, tagadás, stb. Tehát mindegyiken végig mennek most éppen a csalásokról és a erről van szó, tehát a tagadás állapotában vannak. A kérdés az, hogy mennyire erősödnek föl azok a hangok, amelyek mégis azt mondják, hogy rendben van, hogy ez egy nagyon szép eredmény, de mégiscsak egy 40%-os vezető, tehát 20%-os különbségről vesztette el a választást. Uh-huh. Annak ellenére persze rekordméretű szavazatot szerzett. Én nem azt mondom, hogy ez nem sok, hanem hogy nem az a lényeg, hogy mi mit mondunk, hanem hogy a szavazótábora végül ezt hogy értékeli. Tehát szétszélede, kialakulnak-e kihívók, Claudio Pölziót, az AUR első, tehát egyik alapítóját azért zárták ki a kampány elején, hogy ne zavarja vizeket, ő bejelentette még a kampány alatt, hogy indít egy új szervezeten, tehát nem tudjuk, hogy összetudja-e tartani a szavazókat, vagy pedig ez szép lassan, ahogy telik az idő, elfárad, és nem lehet 4 éven keresztül, mert 4 év múlva lesz parlamenti választás, 4 éven keresztül ilyen magas hőfokon tartani azt a tábort, de nem tudjuk. Tehát ez most 1 napja, 2 napja vagyunk az eseményektől, mondom, ott még a stációk vannak, meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredője.
Ez a 4 év, ez kijöhet, vagy azért itt ekkora káoszban, meg folyamatos koalíciós feszültségekben, tehát hogy lehet-e elég erős, stabil kormány ahhoz, hogy kitartson a következő választásokig, vagy pedig azért valószínűbb az, hogy egy előrehozottba fog torkolni a dolog?
Ne, hát az a kevésbé valószínű, hogy előrehozottban fog torkolni, inkább az a valószínű, ami gyakorlat Romániában, hogy 35 év alatt volt, azt hiszem 32 kormány. Uh-huh. Tehát 70%-os többségű koalíció is felbomlott 1 év után, pedig hát végig kormányozhattak volna. Ez, a mostani koalíciónak, ha egyáltalán összejön, akkor szűk 50-valahány százaléka lenne, ha még az RMDS nem felejtik ki. Tehát gyakorlatilag inkább az a valószínűsíthető, vagy az valószínűsíthető, hogy folytatódik az a gyakorlat, egyik kormányválság követi a másikat, és itt aggasztó magát Európa Pernek, bármit is jelentsen ez Nikus Ordán bejelentése, hogy ő a koalíciós pártok megreformálását követeli. Innen kell üzennem, hogy ehhez nincs hatásköre. Tehát ez a fajta belenyúlása az elnöknek ilyenfajta életben, ez már megtapasztaltuk Traian Băsescu-nál. Tehát ez rossz ómen, ha egy elnök már eleve úgy indul neki, hogy ő a pártokat meg akarja rendszerezni, és meg akarja mondani nekik, hogy akkor, ha nem reformáljátok meg magatokat, akkor dádá lesz. Tehát ez nem mutat jól.
Egy utolsó kérdés, visszatérve az elejére végül is. Ezek szerint a magyarok a képviselete, vagy benne lehetnek a kormányban, tehát az RMDS így most nagyobb eséllyel lehet része ezek szerint a kormánynak, ugye?
B. Tehát nagyobb esélye, hogy benne lesznek, vagy nem, mert ugye itt az a probléma, hogy rendben van, elvileg benne kell legyen, de ha nincs benne, mit tud csinálni az RMDS? Szavaz az AUR-ral a kormány ellen? Tehát csapda helyzet az. Ezért. Azért ez. Tehát szükség van az RMDS-re, de nem, de ki tudják cselezni.
Hogyha az tehát, hogyha...
Uh-huh. Igen, tehát igen. Ha arról van szó, azt mondják neki, itt van, nem kapsz helyeket a kormányban. Volt ilyen, nem egy alkalommal, nem kapsz helyet a kormányban. Legfeljebb nem rúgjuk ki az államtitkáraidat, vagy nem rúgunk ki néhány állami intézmény vezetődet, de... Húzódj meg a sarokba, aztán amikor szükség van, akkor szavaz.
Hát mondjuk,
ez a forgatókönyv is fennáll.
Oké, csak ugye Dan részéről elég komoly ígéretek hangzottak el a kampányban, nyilván ez a kampány, ki nagyon kellettek a magyar szavazatok, úgyhogy na hát reméljük, hogy ennek azért lesz.
Látunk már karonvarjút, úgyhogy várjuk meg az eredményeket.
Kétségkívül így van.
Oké, okay. Okay,
nagyon szépen
köszönjük szépen az elemzést. Köszönöm szépen, jó munkát kívánunk.
Köszönöm, viszont
nektek
is.
Pászkán Zsolttal beszélgettünk, aki a Magyar Külügyi Intézet külső szakértője, a romániai elnökválasztások második fordulója után kialakult helyzetet elemezte, illetve mondta el, hogy mit gondol arról, hogy mi következik. Most egy kis szünet nálunk, aztán utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit. Írjatok nekünk még a... Nem mondtam el a Messenger alkalmazásban beérkezett üzeneteket is, mert az is van. És köszönjük szépen Csabának is, hogy írt, mindjárt elolvasom. Azon túl 0636 98 098 0 Viber, SMS és WhatsApp.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli.
10 éve adételt a 8 kerben a heti betevő, de egyébként az Egyesületnek több kerek évfordulója is van, például a 600. 7. kerületi osztásra készülnek éppen, és hát természetesen a heti betevő Egyesületnek is nagyon fontosak az 1%-ok, tehát itt érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy aki még nem döntött, és érdekes módon évről évre kiderül, hogy jelentős összegek maradnak így bent, tehát érdemes saját magunktól dönteni, különben az az összeg az nem a számlánkon marad, az adószámlánkon, hanem az ki lesz utalva helyettünk olyan helyre, ahova az akarja, aki utalja. Tehát inkább saját magunk döntsünk erről. Tehát a lényeg...
Ma van a határidő.
Hogy ma van a határidő éjfélkor, és borzasztó egyszerű, 2 kattintással el lehet intézni online, az online felületen. Hát minden esetre a heti betevő egyesület társelnökével, Lánc Évával beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt nektek is!
Tehát a 8 keres osztás az a 10 éves, ugye?
Igen, tehát a 8 keres a 10 éves, mert a 7. kerületben már több mint 11 éve osztunk ételt, tehát most a 8 kerben ünnepeljük a 10. szülinapunkat. 2015 májusában pont gyereknapon kezdte el a munkáját ez a csapatunk, a 8 ker, ahogy magunk között sokszor szoktuk nevezni, és itt annyiban speciális az ételosztásunk, hogy itt a helyi igényekhez alkalmazkodva egy ilyen zárt rendszerben a józsefvárosi családsegítő által javasolt családok számára csomagoljuk a vasárnapi ebédet, főételt, házi sütemény, gyümölcsöket, és itt a kezdetektől az volt a cél, hogy ehhez a minőségi meleg ebéd mellé egy olyan beszélgetést, egy olyan mosolyt, valami olyan pluszt is adjunk, hogy ezek a családok érezzék azt, hogy amellett, hogy enni kapnak, amire hétvégén sokuknak nincsen lehetőségük, hogy egy meleg ételhez hozzájussanak, amellett a méltóságuk is megmarad. És ez alatt a 10 év alatt nem csak ételt osztottunk minden héten, de a gyerekeknek játékot, könyvet, tanév kezdetekkor mindig szoktuk őket segíteni tanszerekkel, beiskolázási támogatással, meleg ruhával, télen, húsvétkor, karácsonykor, plusz adományokkal, és akár arra is volt lehetőség sok esetben, hogy személyre szabottan is tudjunk segíteni nekik. Mi az, ami fontos? Az, hogy akik nálunk főznek, mind az önkéntes munkájukat adják ahhoz, hogy elkészüljön ez az ebéd. Fantasztikus éttermek, a kerbisztró, a nem süti, a frukkola, a budaörsi olvasókör, vagy Borgula András, vagy a kőleves pont 15 éve, vagy 2015-ben az első alkalommal a kőlevesnek a tulajdonosa Eleki Mola készítette a paprikás krumplit, aki egyébként alapító tagunk is, és nagyon sok önkéntes munkát tett bele ebbe az egész sztoriba. Nélkülük ez nem menne, tehát hogyha nem lennének ők, akkor nem lenne ez az ebéd. És aztán ott van az önkéntes csapatunk a Gólyában, akiknek nagyon hálásak vagyunk. Igazán csodálattal nézem azt a sok nagyrészt idős tapasztalt önkéntesünket, akiknek a nagy része 70 pluszos, sőt 80 pluszos önkéntes, akik minden héten jönnek, dolgoznak, összeállítják a csomagokat, meg a fiatalokat is, akik például az iskolai közösségi szolgálatot nagyon szívesen teljesítik nálunk, azt az 50 órát, amit nálunk kell ledolgozni, és azt is igazán megható nézni, ahogy ezek a generációk így összefognak és együtt segítenek.
Hát az biztos, tehát egy nagyon jó közösségi sztoriról van szó, de egy picit visszamennék a pénzügyi részre. Amit elmondtál, ez elég sok pénz, amiről diszponálni kell. Ez hogy jön össze?
Hát ez elég sok pénz, egyre több pénz. Gyakorlatilag mi magánadományokból gyűjtjük össze azokat az összegeket, amik hétről hétre szükségesek ahhoz, hogy a heti ételosztásainkat tető alá tudjuk hozni. Ez az egész pici mikroadományoktól kezdve, nagyobb magánadományokig minden van benne, valószínűleg külföldről is, és belföldről is. Az infláció...
Egyre több az infláció miatt, vagy pedig a rászorulók számának emelkedése miatt?
Hát nyilván ezt mi kommunikáljuk is, hogy a költségeink is nagyobbak az infláció miatt, és hogy egyre több a rászoruló, aki hozzánk fordul. Most a 8. kerületben is egyre több családnak segítünk, és a 7. kerületben is egyre nő a rászorultak száma, akik hétről hétre hozzánk jönnek. Most már fixen mondhatom, hogy 300 alatt biztos, hogy nincsen az Akácfa utcába, az Akácos udvarba érkező vendégeknek a száma, de inkább 350-370 fő az, akik ide eljönnek, és hát ugye még vidéken is vannak sejtjeink, Makón, Székesfehérváron és Pécsen, ahol szintén százas nagyságrendben jönnek hozzánk a rászorulók.
Miért pont ott?
Ez igazából kicsit véletlenszerűen alakult így, hogy hol melyik városokban van ilyen kihelyezett tagozata a heti betevőnek. Ez egy alulról szerveződő dolog, ahol összejött egy olyan társaság, akik mondjuk észrevették azt, hogy a fővárosban már a heti vetevő működik, és ők egy hasonló dolgot szeretnének csinálni. Velük beszélve, összejöve tudtuk kialakítani ezt a hasonló működést, és azt is, hogy támogatjuk is egymást, illetve az adományok, amik hozzánk beérkeznek, van, hogy sokszor célzottan a vidékieknek érkeznek, és azt hozzájuk juttatjuk el.
Itt említetted az Akácos udvart, és ugye itt az van, hogy ez egy nagyon régi helyetek, sőt, talán ez volt az első hely, ahol osztottatok, ugye?
Nem, ez tévedés, mert mi a kezdetektől 11 éve a Klauzál téren osztottunk ott azóta nem osztunk, mióta felújították a teret, sajnos oda nem tudtunk visszamenni, nem mint hogyha nem szeretnénk, mert ez volt a legjobb hely a számunkra, tényleg az otthonunk a mai napig, és nosztalgiával nézzük meg, vágyakozva nézzük, hogy hát ha oda visszatérhetünk egyszer. Az önkormányzat biztosított nekünk, egy kicsit több mint egy éve vagyunk az Akácfa utcában, az Akácos udvarban. Ez egy belső udvar, egy nagyon leposztult, de egyébként műemléki védelmet élvező ingatlannak. És hát most egy igazán izgalmas időszaknak nézünk elébe, mert az Erzsébetvárosi önkormányzat megpályáztatta ezt a helyet, hogy felújítva, bérbeadva 15 évig lehet ezt majd használni annak, aki a pályázatot megnyeri. És hát már vágjuk a centit, mert most az azt jelenti, hogy valószínűleg sokáig már itt sem maradhatunk, de mondjuk nagyon szeretnénk. Csak hát nehéz azt kitalálni, hogy ki az a pályázó, akihez tudnánk csatlakozni, mert hogy lehetne igazából, mert hogyha valaki például egy remek vendéglátóhelyet képzel el ide, na azt nem teheti meg a pályázat alapján, nem pályázhatnak olyanok, akik csak mondjuk egy kocsmát vagy egy éttermet szeretnének, hanem itt mindenféle kulturális tevékenységet is kellene folytatni, vagy akár képzőművészetekhez kapcsolódó, vagy egészségmegőrzéshez, vagy kulturális rendezvényeket, kiállításokat szervezni, közösséget építeni, és ebben mondjuk, bár nem ez a fő profi a heti betevőnek, de ebben mondjuk nagyon jók vagyunk.
Igen, hát hogyha a Facebook oldalatokat ránéz valaki, akkor pont lát ilyent bőven, úgyhogy...
Igen, hát mondjuk most lesz a 10. jótékonysági művészeti aukciónk és kiállításunk. Itt most már százas nagyságrendben érkeznek neves művészektől adományba képzőművészeti alkotások, amiket ki szoktunk állítani, amik köré egy egész kvázi fesztivál épül mindenféle tevékenységekkel, vagy mondjuk a 8 kertben egy-két hét alatt hoztunk össze egy közösségi mozit a Mindenki moziával, ahol egy most futó családi filmet tudtunk levetíteni a rászoruló családoknak, akik ugye egyébként moziba soha nem tudnak eljutni. Ha véletlenül írtam egy könyvet, című filmet tudtuk levetíteni. Tehát nagyon sokrétű az, amit programot tudunk oda szervezni.
Tehát várnátok valakit, aki mondjuk esetleg elképzelte egy szórakozó helyet, vele társulnátok, és akkor így együtt az Akácos udvart lehetne csinálni.
Igen, hát egy tőkeerős pályázót keresünk, aki nem tudjuk, hogy kicsoda, de nyilván sokan vannak, akik megpályázzák ezt a lehetőséget, és mi tudnánk adni a tartalmat hozzá, miközben nagyon reménykedünk, hogy a vasárnapi ételosztásaink is közben ott tudnak maradni az udvarban.
Éva, te olyan dinamikusan beszélsz erről, meg annyi mindent mondtál, hogy egy hallgató számára az jöhet le, hogy fú, hát ez tök jól működik, ez az egyesület, megy minden, és csodálatos az egész. Mennyire van ez így? Mennyire vagy elkeseredve mondjuk a pénzügyi helyzet miatt?
Hát azért nagyon nem mosolygok tőle. Azt el kell mondjam, hogy például az 1% az egy olyan erős lábunk, hogyha azt a lábunkat kirúgják alólunk bármilyen oknál fogva is, és akkor most az aktuális kérdésekben nem is bonyolodnék bele, hogy most a civil szervezeteket mennyiben érinti.
Igen.
Ami igen.
Igen, a SUVH, igen. Jobb, ezt majd én
igen,
mondom.
De hogyha ezt a lábunkat kirúgják alólunk, akkor mondjuk még a fél lábon ugrálhatunk egy darabig, és aztán annyi. Tehát ez nagyon fontos, hogy támogatást kapjunk, hogy a civil szervezetek és így mi is ebből az 1%-ból részesüljünk, mert tényleg ebből élünk, ebből tudjuk adni azt, amit adunk. A másik mondjuk a művészeti aukciónk, ami van, de hát hogy mondjam, azt nem mondom, hogy hónapról hónapra élünk, de azért tényleg a létezés vékony jegén táncolunk, vagy nem tudom milyen
igen.
Rossz
nem, ezt jó, ezt éljek. Így jól éreztetted, hogy miről van szó. Gábor?
Tehát a lelkesedésünk az persze nem lankad, de a pénzügyi helyzetünk az nem igazán rózsás, mint csak, ahogy semmilyen kivészelve.
Én csak azt szerettem volna kérdezni, hogy hány ember kell ez, hogy ezt a rengeteg dolgot ilyen egyesületként ugye, üzemeltessétek? Tehát, hogy hányan vagytok összesen főállásúak, segítők, önkéntesek?
Főállásúak senki. Tehát nincsen fizetett főállású alkalmazotta, vagy bármilyen munkatársa az egyesületnek. Én vagyok az egyetlen, aki 4 órában pénzén dolgozik, de mindenki más ingyen, a saját munkahelye mellett önkéntesen vállalja ezt hétről hétre. Hogy is mondjam, tehát a stáb, akik tényleg fixen így mellettünk vannak, vagy akikkel együtt dolgozunk, az egy olyan 40-50 fő, de pont most összeszámoltuk, hogy a múlt évben hány önkéntes jött hozzánk, mert nem mindenki jön rendszeresen, van, aki csak egyszer-egyszer, vagy akár csak egyszer, és az ezres nagyságrendben van már az a szám, akik önkéntesként hozzánk a múlt évben például csatlakoztak. Tehát sok ember kell hozzá, hogy ez így gördülékenyen működjön, és mindenki ingyen dolgozik.
Le a kalappal öltetek, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek a nevében, akinek tudtok segíteni.
Hát, mi köszönjük, és még egyszer köszönjük, hogyha minket tudtok támogatni, mármint nem ti, a Rádió Café, akár ti is, de hogyha igen. A hallgatók az 1%-ot nekünk szánják, azt nagyon megköszönjük.
Oké, reméljük, hogy sikerül, és minél tovább lesz heti betevő egyesület, minél több ilyen programmal, megételosztással. Köszi szépen, hogy beszélgettünk.
Köszönöm, hogy beszélhettünk. Sziasztok!
Lánci Évával beszéltünk, heti betevő egyesület társelnöke. Ő tényleg csak egy-két kattintás, tehát azt hiszem, hogy az önkéntességen kívül, amit az ember meg tud tenni, mert ugye az nem... úgy mondjuk idézőjelben nem kerül neki pénzbe, hanem az idejébe kerül, ami persze nyilván pénz, de ettől függetlenül az ember azt meg tudja tenni. A 1-2 kattintás, az 1% az akárkinek egyébként a civil szervezetek közül.
Nagyon sokan így van. Fontos, és megérdemlik, és igen, ne felejtsük el, segítsünk rajtuk.
Inkább az az üzenet, hogy egyrészt nagyon fontos civil szervezetek vannak, és az, hogyha ott hagyod a pénzt, akkor az megy valahova, amiről dönt valaki. Úgyhogy ne hagyjuk ott. Na, Millás reggeli folytatódik a szünet után. Jövünk az Epic Stories aktuális részével, mert hogy most úgy tűnik, minthogyha billent volna egyet a helyzet, és mondjuk helyére billent volna az egyensúly az IT munkaerőpiacon.
Vagy talán túl is, vagy túl... lengett az inga.
De most nem tudom, hogy most akkor nem vadásszák az IT szakikat, vagy vadásszák, csak nem mindenkit. Erről fogunk beszélgetni majd. Jön ide a Siva Force HR igazgatója Tóth Szabó Linta, és Varga György, szenior fejlesztő. Ők elmondják majd, hogy IT munkaerőpiacon mi a jelen helyzet.